Most elhangzott műsorunkat hétfőn 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
€15,000 palántát ajánlott fel a Katolikus Karitászon keresztül rászoruló családoknak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Herceg Anita, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete megköszönte az adományt a Budatétényi Rózsakertben. Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta, már több ezer családot, számos hátrányos helyzetű települést ér el közös akciójuk. Écsi Gábor, a Karitász korábbi vezetője, a rendezvényen megáldotta a palántákat. Brüsszel és Varsó is fel akarja erősíteni Ukrajna magyar ellenes rágalom hadjáratát, amelynek célja, hogy ellehetetlenítsék a véleménynyilvánító szavazást Kijev Európai Uniós csatlakozásáról, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Antaliában a NATO informális külügyminiszteri szintű ülését követően. Szijjártó Péter kiemelte, sorosista magyar gyűlölő lengyel kollégája, aki az egyik legháborúpárti politikus Európában, most papagáj módjára ismételte el mindazokat a vádakat, amelyeket az ukrán lejárató kampány elemeiként az elmúlt napokban, hetekben hallhattunk, fogalmazott. Rámutatott, Magyarország 2023 óta folyamatosan teljesíti a katonai büdzsére vonatkozó célokat, sőt ezen források 45%-át fejlesztésekre fordítja, ami az ötödik legmagasabb arány a NATO-ban. Viszont fontosnak nevezte annak a tisztázását, hogy a szövetség nem támadási, hanem védelmi szövetség, és amikor védelemről beszélünk, akkor a saját védelmünkről beszélünk, nem valamilyen külső szereplő védelméről, mondta el. Hangsúlyozta, hogy ha Ukrajna miatt közvetlen konfrontáció törne ki a NATO és Oroszország között, az a harmadik világháborút jelenteni, ezért itt az ideje az eddigi vörös vonalak megerősítésének, azaz világossá kell tenni, hogy el kell kerülni a konfliktus ilyen irányú kiterjedését. Könnyű belátni, hogy ha Ukrajna az Európai Unió tagja lenne, Brüsszel kézi vezérléssel irányítaná, mondta el az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Kossuth Rádióban. Bóka János hangsúlyozta, egy olyan tagállam lenne az EU része, amelyiknek a mindennapi túlélése a Brüsszel által folyósított pénzügyi transzferektől függene. Ukrajna jelenleg a szelektív államcsőd állapotában van, becslések szerint évi 50 milliárd euróra van szüksége ahhoz, hogy az állami létnek legalább bizonyos kritériumait fel tudja mutatni, fejtette ki. Az Európai Bizottságnak mindent meg kell tennie azért, hogy végre valamilyen megállapodás szülessen az Egyesült Államok és az Európai Unió között kirobbant vámháború lezárásáról, jelentette ki Magyar Levente. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az EU-s külkereskedelmi tanácsülés előtt arról számolt be, a teljes hazai export mintegy 1,5%-át kell megfizetni az új vámok formájában az USA-nak, ami az egyik legmagasabb aránynak számít, így az ügyet mielőbb rendezni kell. Nagy Gábor Bálintot, a legfőbb ügyészségre beosztott főosztályvezető ügyészt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját jelölte a Polt Péter lemondása miatt a jövőben megüresedő legfőbb ügyészi tisztségre az alaptörvényben biztosított hatáskörében, Sólyog Tamás köztársasági elnök, az igazságszolgáltatásban érintett jogászi hivatásrendek vezetőivel való konzultációt követően. A jelölésről az államfő az országgyűlést értesítette. Újabb feladatköröket kapott Nagy Márton, a nemzetgazdasági miniszternek létre kell hozni az akkumulátoripari piacfelügyeleti hatóság és kompetencia központot, valamint a mesterséges intelligencia piacfelügyeleti hatósághoz is előkészületeket kell tennie. A kormány három friss határozatban döntött arról, hogy egyszeri támogatással kompenzálja a megemelkedett rezsiköltségeket több közfeladatot ellátó szereplőnél. Támogatást kapnak a köznevelési és szakképző intézményeket fenntartó bevett egyházak, az egyházi és nem állami szociális intézmények, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által működtetett iskolák. Magyarország elérheti a 85%-os foglalkoztatási arányt 2030-ra, mondta el Szomba Sándor Budapesten egy konferencián. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár jelentős eredménynek nevezte, hogy az uniós rangsorban a 7. helyre jutottunk a területen, és a munkanélküliség ráta is tartósan EU átlag alatti. Július 1-től az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki, jelentette be az MVM. Ez független attól, hogy az egyetemes szolgáltatás keretében vagy versenypiacról vételezve szerzik be az energiát. Informatikai rendszer probléma merült fel a közúti határátkelő helyeken és a repülőtéren is, megnövekedett várakozási idővel kell számolni. A rendőrség közlése szerint a szakemberek rögtön megkezdték a hiba elhárítását. Végül az időjárásról. Holnap újra erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, néhol zápor előfordulhat, az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet pénteken hajnalban 0 és 5 fok között, napközben 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozmavíz Keleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsi Kivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt! Kedves hallgatóink! A következő percekben a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola rádiósainak nevében. Műsorunkban beszámolunk az elmúlt hónapok iskolai eseményeiről, és megszólal két tehetséges diáktársunk is. Egyikünk a képzőművészet terén alkot maradandót évek óta, míg másikuk nem mindennapi gyűjtő szenvedélyéről mesél önöknek. Tartalmas időtöltést kívánunk! Matyó tánc délelőtt. Február 27-én a Mezőkövesdi Száz Rózsás Néptánc Együttes három tagja látogatott el iskolánkba. A néptáncosok bemutatták a matyó kultúrát, a matyó népművészetet, a mezőkövesdi, a Szent Istváni, valamint a tardi hagyományokat. Az előadás végén a táncosok egy egyszerű táncot is megtanítottak a programon résztvevő diákoknak, oktatóknak. A kiváló hangulatban megtartott esemény célja az volt, hogy a táncegyüttes tagjai népszerűsítsék a matyó kultúrát, a matyó táncot, és ezzel inspirálják a fiatalokat arra, hogy belépjenek a tánccsoportba.
Hanvazó szerda. Március 5-én iskolánk tanulói a Szent László templomban szentmisén vettek részt, melynek végén Kubik Zsolt atya az előző évben megszentelt és elégetett virágvasárnapi barka hamujával keresztet rajzolt a homlokunkra. Miközben ezt mondta: emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel. A hamu az elmúlás természetes jelképe. A hanvazó szerda a nagybőjt első napja. Ezen a napon kezdődik a 40 napos nagybőjt, a Szent 40 nap. A nagybőjt a bűnbocsánat szentségéhez járulás ideje, valamint a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre, hogy kellőképpen felkészülhessünk Jézus Krisztus legnagyobb csodájára, a feltámadásra.
Főhajtás március ifjai előtt. Mezőkövesden március 14-én emlékeztünk meg az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. A közösségi házban megtartott ünnepi műsort ezúttal iskolánk tanulói adták elő az emlékezni összegyűlt közönségnek. A színvonalas műsort hosszú hetek kemény próbái előzték meg, de megérte. Az ünnepi előadást vastapsra jutalmazta a közönség. Nagy-nagy köszönet a műsort szervező pedagógusoknak, valamint gratulálunk a műsorban szereplő diáktársainknak.
Új képpel gazdagodott iskolánk kápolnája. A Takács István Kulturális Alapítvány egy feltámadó Krisztust ábrázoló képet adományozott iskolánknak. A Mezőkövesdi Takács István festményének illusztrációját Lackó Pető Mihály, a Takács István gyűjtemény vezetője adta át Kis Gábornak, intézményük igazgatójának március 25-én. A kép méltó helyre került, ezentúl iskolán kápolnáját gazdagítja egy csodálatos alkotás.
Szól a rádió. Immáron évek óta rendszeresen készítünk anyagokat a Hangoló című műsorba, amelyek a Szent István Rádió online felületén is visszahallgathatók. Március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Egerbe utaztunk, ahol szerkesztőségi látogatáson vettünk részt a Szent István Rádió és televízióban. Bercesi András igazgató úr köszöntője után bepillanthattunk a kulisszák mögé. Meglátogattuk a stúdiókat, megismerkedhettünk a hír és zenei szerkesztők, a riporterek, a vágók feladataival, érdekes információkat tudhattunk meg emellett a műsorkészítés folyamatairól. A délelőttöt a közös szentmise tette még emlékezetesebbé. Ezúton is köszönjük Kónya Éva szerkesztőasszonynak a meghívást. Bízunk benne, hogy a Szent István Rádióval évekkel ezelőtt elkezdett közös munka a jövőben még gyümölcsözőbb, még szorosabb lesz, és igyekszünk minél több diákunkkal megismertetni és megszerettetni a rádiózás világát.
Kirándulás Budapestre. Április 4-én hitoktatóink és Kubik Zsolt atya vezetésével iskolánk néhány tanulója Budapestre látogatott. Ezen a kiránduláson azon diáktársaink vettek részt, akik az idén keresztelkednek, első áldoznak, bérmálkoznak. Zsolt atya a tanév eleje óta folyamatosan tartja a szentségi felkészítőket iskolánkban. Budapesten a diákok elsőként a Fiumei úti sírkertet látogatták meg, ahol szakszerű idegenvezetés mellett ismerkedhettek meg a temető történetével, és meglátogatták a legfontosabb sírhelyeket is. A délután folyamán pedig a Szent István Bazilikában tettek látogatást. A hazautazás előtt még egy rövid dunaparti séta is belefért a programba.
A Jászalsó Szentgyörgyi Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola országos rajzpályázatán iskolánk három diákja példamutató eredményt ért el. A versenyfelhívásra az ország minden tájáról érkeztek pályaművek, több mint 400 alkotás. A pályázat fő témája a remény volt. Középiskolai kategóriában a dobogó mindhárom fokára iskolánk tanulói állhattak fel, ami óriási eredmény. Első helyezett lett Paulovics Fanni, 9. E-osztályos tanuló. A második helyen Halmai Renáta végzett a 12. A-osztályból, míg a harmadik helyet Nagy Kira Maja ért el, aki a 14. B-osztály tanulója. Szívből gratulálunk diáktársainak a szép sikerekhez. Kedves hallgatóink, most kérem ismerkedjenek meg közelebbről a verseny első helyezettjével.
Dicsértessék a Jézus Krisztust, Paulovics Fanninak hívnak. Jelenleg a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, szakképző iskola és gimnázium 9. évfolyamos tanulója vagyok, kereskedelmi szakon tanulok. Győrben születtem. Már kiskoromban is igen aktív gyerek voltam, mondhatni egy örök mozgó. Minden érdekelt, mindent ki akartam próbálni. 4 éves koromban megtanultam úszni, rajzolni. Általános iskolai tanulmányaimat a Győri Móra Ferenc iskolába végeztem. Ott sok sportággal megismerkedtem. Versenyszerűen úsztam és kosárlabdáztam. Sok sportversenyen vettem részt, ahol igen szép eredményeket értem el.
Az általános iskola befejezését követően milyen irányba mentél tovább?
Igen hamar, már az általános iskola 5. osztályától kezdve gondolkoztam azon, hol szeretném folytatni majd a tanulmányaimat, mit szeretnék csinálni a jövőben. A sport mellett ugyanis rajzoltam sokat, az érdekelt a legjobban. Az úszást egyébként egészségügyi okok miatt abba kellett hagynom igen hamar. Sokan bíztattak már akkoriban is, hogy a rajzolással kellene komolyabban foglalkoznom. Már az általános iskola évek alatt Szalkai Károly festő és grafikus művész úr is külön foglalkozott velem. A művész úrhoz rendszeresen jártam rajzszakkörökre. Az általános iskola befejezése után sikeres felvételt nyertem a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskolába szobrász szakra, ott is érettségiztem le.
Kik inspiráltak téged a leginkább, hogy a képzőművészet felé orientálódj?
Volt egy nagyon kedves rajztanárom, Kovács Ildikó festőművész. Rengeteget tanultam tőle, és nagyon sokat köszönhetek neki.
Milyen sikereid voltak a rajzolással kapcsolatban?
Nagyon büszke vagyok arra, hogy már volt egy saját önálló kiállításom is a Győri Híd Ifjúsági és Tanácsadói Irodába. Maga a kiállítás egyébként egy ifjúsági nap keretében került megrendezésre, ezzel akartuk ugyanis buzdítani a fiatalokat arra, hogyha nem is tudják, vagy nehezen tudják magukat kifejezni szavakkal, akkor tegyék ezt meg kézzel, rajzolják le a bennük rejlő érzéseket, gondolatokat. El kell mondanom, hogy nagy-nagy hálával tartozom Sörös Ferencnek és Pápai Miklósnak, ugyanis nélkülük nem valósulhatott volna meg a kiállításom. Ami egyébként olyannyira sikeres volt, hogy 2 kiállított alkotásomat is megvették. Egy Szűz Mária ábrázolást és egy szürrealista rajzot.
Idén iskolánk diákjaként értél el országos első helyezést a Jászalsó Szentgyörgyi Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által kiírt rajzversenyen. Szívből gratulálunk az első helyhez. Milyen alkotással sikerült hazahoznod az első díjat?
A rajzon egy kaput ábrázoltam, amely azt sugallja, hogy és hogyan és miért is kell kiszabadulni a szürke, monoton mindennapokból. A fehér galamb a mi útmutatunk és segítünk ezzel kapcsolatban, és lehet ez a galamb egy társ, aki a barát, családtag, vagy esetleg a szerelmünk, valaki, akire számíthatunk. Mindig van remény, mindig van valami, ami megmutatja azt nekünk. Maga a környezetben egy pesszimista, disztópikus világképet ábrázolok, és a kapun keresztül jutunk át egy élettel telibb, elzárkózott füves pusztára.
Milyen tanácsot adnál azoknak, akik még csak most kezdenek megismerkedni a képzőművészetekkel, a rajzolással?
Azt tanácsolom, hogy olyan közösségeket keressenek, akik ugyanebbe az érdeklődési körbe tartoznak, mert a képzőművészetnek több kategóriája és azon belül több alkategória található, különböző technikák és anyagok is kipróbálhatóak. Nagyon sok gyakorlást igényel maga a művészet, és sose kell feladni, mindig ki kell próbálni új dolgokat.
Fanni, köszönjük szépen a beszélgetést. További sok sikert kívánunk neked.
Köszönöm a lehetőséget, további kellemes rádiózást kívánok a hallgatóknak.
Most hazamegyek, hazavallanak. Ismerős utak, ismerős zajok. És néha az út mentén én rád gondolok még. Akit ismertél, már én nem az vagyok. És te bárhol jársz, arra nem járattam még. Úgy elmondnék. Minden álmunk összefor, hol futsz majd el, hogyha ég a ház. Mindig látsz egy kis kaput, mindig arra lépsz, ahol nincs tovább. Hatos ez a nagy világ, nem találjuk benne meg magunk. Minden kell kalódik, de te hozzá mindig visszajutsz. Felőkön úszom el veled, 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 veled. És te bárhol jársz, arra nem járattam még. Úgy elmondnék. Minden álmunk összefor, hol futsz majd el, hogyha ég a ház. Mindig látsz egy kis kaput, mindig arra lépsz, ahol nincs tovább. Hatos ez a nagy világ, nem találjuk benne. Te hozzá mindig visszajutsz. Minden álmunk összefor, hol futsz majd el, hogyha ég a ház. Mindig látsz egy kis kaput, mindig arra lépsz, ahol nincs tovább. Hatalmas ez a nagy világ, nem találjuk benne meg magunk. Minden kell kalódik, de te hozzá mindig visszajutsz. De te visszajutsz. De te visszajutsz.
A teremtés védelem jegyében tevékenykedtek diáktársaink. Még Ferenc pápa tette közzé azt a felhívást, amely közös otthonunk gondozására hívta fel a figyelmet. Április 10-én iskolánk tanulói ennek égisze alatt a Szent László plébánia udvarán kertészkedtek. Diáktársaink a kivágott fák aprításában és gajak összegyűjtésében segítkeztek. A teremtés védelemnek nagy jelentősége van iskolánk életében. Minden tanév elején precíz terv készül arról, hogy melyik hónapban milyen munkákat kell elvégeznünk. Tavasszal is mindig rendbe rakjuk iskolánk zöld területét, virágokat ültetünk. Iskolánk fontos küldetésének tartja, hogy a körülöttünk lévő teremtett világunkat féltve őrizzük, és továbbadjuk az utánunk következő nemzedéknek is azt a felelősségteljes feladatot, hogy gondozzák és védjék a természeti környezetüket.
Nagybőjti lelkinap iskolánkban. Április 11-én nagybőjti lelkinapot tartottunk iskolánkban. Idén a Rád találtam nevű közösség látogatott el hozzánk. Az immáron 15 éve működő dicsőítő csoport főként fiatalokból és fiatal felnőttekből áll. Tagjaik tartalmas programokkal kedveskedtek nekünk. Tanúságtételek, közös imádkozások és kiscsoportos foglalkozások keretében hozták közelebb hozzánk Jézust.
Előkelő helyen végeztek diákjaink az Országos Szakképző Iskolai Közismereti Tanulmányi Verseny országos döntőjében. A Reál Tantár csoportból szervezett megmérettetésre az országból 120 intézmény 810 tanulója nevezett be, és a matematikai, informatikai tudásukat mérték össze az indulók. Pusomai András Vilmos és Szabó Szabolcs az iskolai és a regionális fordulóban is eredményesen szerepelt, így mindketten bejutottak az országos fináléba. Az április 12-én Szegeden megrendezett döntőben 20 versenyző közül Pusomai András Vilmos a 10., míg Szabó Szabolcs a 13. helyet szerezte meg az összesítést követően.
Városi keresztút. ugyancsak április 12-én került sor a Szent László és Jézus Szíve egyházközségek által megszervezett ökumenikus városi keresztútra. Mezőkövesd város római katolikus, görög katolikus és református hívei közösen elmélkedtek Jézus szenvedésein és keresztre feszítésének eseményein. A keresztút a Jézus Szíve templomtól indult, és a Szent László templomnál ért véget. 14 stáción keresztül korhű ruhákba öltözött hívek jelenítették meg, mutatták be a megváltó életének utolsó óráit, a halálra ítélésétől a sírba tételéig. Az egyes állomásokon imákat, elmélkedéseket hallhattak a hívők, melyeket dr. Török László és dr. Novák István plébánosok, Gordos Attila református esperes, Herbst Ádám káplán és Nagy Péter diakónus tartottak. Iskolánk tanárai, oktatói is kivették a részüket az eseményből, két stáció között ők vitték a keresztet.
Búcsú az Alma Mátertől. Április 30-án került sor végzős tanulóink ballagási ünnepségére. Hat osztályból mintegy 97 tanulónk intett búcsút az Alma Máternek. A hagyományoknak megfelelően idén is a Szent László templomban Szent Misével kezdődött a program. A Szent Mise elején Szabóni Varga Ágnes hitoktató olvasta fel dr. Ternyák Csaba egri érsekatya köszöntőjét. Kubik Zsolt káplánatya megáldotta a végzős tanulók tarisznyáit is. Kis Gábor igazgató úr ünnepi beszédében kiemelte. A ballagás egy korszak lezárása. Fordulópont a széchenyis diákok életében, hiszen elhagyni készülnek szűkebb kis közösségüket, és kinyílik számukra a világ. Elindulnak az önállósodás, a felnőtté válás útján, és most elbúcsúznak egymástól, az iskolától, tanáraiktól. A Szent Misét követően jutalmazták a kimagasló tanulmányi eredményt elért diákokat, valamint azokat, akik példamutató magatartásukkal vívták ki osztálytársaik, tanáraik dicséretét. A templomból végzőseink átbalagtak iskolánkba, ahol először végigjárták az intézményt, majd ballagási ünnepség az iskola zászlajának átadásával, valamint a szózat eléneklésével ért véget a díszudvaron.
Megkezdődtek az érettségi vizsgák. Május 5-én a magyar nyelv és irodalom tantárgyal vette kezdetét iskolánkban az érettségi vizsgaidőszak. Hüvelyes László tanügyigazgatási igazgató helyettes úr elmondta, hogy idén 116 diákunk ad számot tudásáról. Végzőseink ezen a héten írásban még matematika, történelem, angol, valamint német nyelvből vizsgáznak. Örömteli, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is több diáktársunk választja érettségi tárgyként a katolikus hittant.
Eljött le a földre, ide költözött Isten. Hátra hagyta minden kincsét, csak hogy köztünk éljen. Egy mennyei küldött, akit régóta vártak, de mégsem ismerték fel, vele kegyetlenül bántak el. Sose volt benne bűn, ami bűneink hordta, ami ítéletünk lett, neki vállalt sorsa. Értem, rólam szólt az áldozat. Örök életet kaptam tőle, én benne létezem, és ő bennem él. kiváló sorsa. Már nem reménykedem senki másban.
Kedves hallgatók! Kis Bendegúz iskolánk 11. évfolyamos tanulója, aki egyedülálló gyűjtemény büszke tulajdonosa. Szenvedélyes gyűjtője ugyanis az első és második világháborús relikviáknak, fegyvereknek, bajonetteknek és különböző hadifogoly emlékeknek. Ezen kívül számos más egyéb ritkassággal is rendelkezik.
Kis Bendegúznak hívnak. Jelenleg a mezőkövesdi Széchenyi István katolikus szakképzőiskola 11/G osztályos tanulója vagyok. Vatta településről származom, amely a mezőkövesdi járásban található. Immáron 4. esztendeje koptatom a Széchenyi padjait. Korábban ebben az intézményben szereztem heggesztő bizonyítványom. Egyik kedvenc tantárgyam a történelem. Ezen belül az első és a második világháború eseményei érdekelnek legjobban. Igen, fiatalon több mint 10 évvel ezelőtt kezdtem el gyűjteni az első és második világháborús relikviákat, bajonetteket, leszerelő obsitokat, különféle hadifogai emlékeket. Megszámolni sem tudom már, hány tájból áll a gyűjteményem.
Emlékszel még, melyik volt gyűjteményed első darabja?
Dédanyomám petróleum lámpájával kezdődött minden.
A sok emlék közül melyik a kedvenced?
Mindegyik tárgy a szívemhez nőtt, elég nehéz választanom. Ha mégis kellene, akkor az 1848-49-es időkben származó Jurátus szabjára esne választásom. Régi vágyam volt, hogy egy ilyennel gazdagítsam a gyűjteményem. A szabját, amit beszereztem, Nádudvaron találták. Azonnal lecsaptam és megvettem. Mai napig sok 48-as relikviákat gyűjtő személy keres meg, hogy esetleg megvásárolja tőlem, de én illedelmesen visszautasítom, nagyon büszke vagyok rá, hogy hozzám került.
A háborús relikviák mellett különféle paraszti, néprajzi dolgok is gazdagítják gyűjteményedet. Mesélj kérlek a hallgatóknak ezekről is.
Így van, a gyűjteményemben a háborús dolgok mellett számos néprajzi kellék is megtalálható. Mezőkövesd, ahol jelenleg is tanulok, Matyóország fővárosa. Kézefekvő volt, hogy a matyósággal kapcsolatos tárgyakat is elkezdik majd gyűjteni. Alapvetően nekem eddig egy matyó ládám van.
Úgy tudom, nem csak gyűjtöd, hanem fel is újítod a régi dolgokat.
Valóban, ezek a tárgyak alapos karbantartást igényelnek. Szabadidőmben restaurálom őket. Fontos ez nagyon, hiszen el is szoktam adni néhányat belőlük. Az évek sora alatt kialakult már egy széles ismertségi és gyűjtői kör, akik között gyakran cserélnek gazdát különféle relikviák, és számos barátság kötődött az évek alatt.
Egy ilyen terjedelmes tárgygyűjteményt nem egyszerű tárolni sem. Hol fér el ez a sok relikvia?
Gyűjteményem egy részét a szobámba tartom, a másik részét pedig egy külön kialakított melléképületben, de idővel majd szeretnék egy saját kis tájházat kialakítani.
Kedves hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket, melyel végig kísérték műsorunkat. Legközelebb is számítunk érdeklődésükre. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. május 26-ai adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diós Győri Római Katolikus Plébánia híveivel folytatja a szentáldozásról szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból, a Diós Győri Egyházközség csoportjával. Az előző héten elkezdtük a rövid kis hittanóránkat, elmélkedésünket az eukarisztiáról, az oltári szentségről, és úgy vezettem be az elmúlt alkalommal, hogy ugye az első áldozásoknak az időszaka, hónapja van, és ahhoz, hogy az eukarisztia, az oltári szentség valóban az életünk része legyen, és nyomot hagyjon az életünkben, ahhoz ismernünk kell az egyháznak az oltári szentségre vonatkozó tanítását. Meghallgathattuk azokat a tanúságtételeket, amelyeket Kriszta és Timit megosztottak velünk az előző műsorban, és azt ígértük, hogy a következő alkalommal, vagyis ebben a műsorban arról beszélünk egy kicsit, hogy mi a szentáldozás feltétele, kik azok, akik szentáldozáshoz járulhatnak, és hogyan kell a szentáldozásra felkészülni, előkészülni arra a pillanatra, amikor az ember az oltári szentséget magához veszi. Lássuk, hogy ti mi az, amit tudtok feltételként, vagy előfeltételeként a szentáldozásnak, mi az, ami szerintetek oda tartozik a szentáldozás feltételei közé?
Szentgyónás, tehát az érvényes szentgyónás elsősorban. Akkor a szentségi böjt, ugye, hogy egy órával előtte nem ehetünk, és egy órával előtte ehetünk utoljára. Onnantól kezdve nem folyadékot lehet fogyasztani, csak szilárd ételt nem. És hát azért, hogy lelkileg rá legyünk hangolódva. Szerintem az is fontos, hogy én ennyit tudok.
Na, nézzük akkor ezeket sorban. Először is azt, hogy a szentáldozás tulajdonképpen a szentmisének az egyik csúcspontja, az Istennel való találkozás, aki az ő fiának, Jézus Krisztusnak a testét és a vérét adta nekünk ajándékban. Tehát, hogy az alapszabály az az, hogy szentáldozáshoz járulni csak és kizárólag testi és lelki tisztaságban és felkészültségben. De hát ez az alapmagatartása annak, aki a szentáldozáshoz járul, hogy mind testileg, mind lelkileg felkészült arra, hogy magához vegye az oltári szentséget. Gyakorlati részről mi a legfontosabb, hogy valaki szentáldozáshoz járulhasson?
Hát a szentmisén ott legyen.
Ez az egyik, a másik meg, hogy meg legyen keresztelve és első áldozó
így
legyen.
Van, tehát a legfontosabb.
Jaj, hát a lényeg.
Csak az járulhat a szentáldozáshoz, aki meg van keresztelve és volt első áldozó. Nagyon sokszor van olyan eset, hogy például, akik annyira nem jártasak ebben a dologban, mondjuk egy jegyes pár vagy egy baráti társaság elmennek szentmisére, és akkor az egyik félő mondjuk rendszeresen jár templomba, volt első áldozó, tudja, hogy éppen ilyenkor mi a szokás, és akkor bátorítja a többieket, hogy gyertek ti is álljatok be a sorba. Ugye éppen múltkor találkoztam egy ilyen jegyes párral, ahol a vőlegény református, a mennyasszony katolikus, aztán elmentek valahova misére, a mennyasszony ment áldozni, és akkor mondta a vőlegénynek, hogy menjen nyugodtan ő is. A fiú mondta, hogy ő református, és mondta, hogy nem baj, hát csinálja azt, amit a többiek. És akkor persze, nyilván nem is lehet hibáztatni, hogy ő így gondolkodott, mert hát nem volt teljesen tisztában azzal, hogy római katolikus szentmisén csak római katolikusok áldozhatnak. Ez ugyanígy van a református istentiszteleten, ott csak reformátusok vehetnek úrvacsorát, tehát ott egy katolikus hívő nem áll be a sorba, amikor épp az úrvacsorát osztják. Ugye teljesen másként van ez a görög katolikusokkal kapcsolatban, hiszen a görög katolikus és a római katolikus ugyanaz a közösség. Ugye tudjuk azt, hogy a katolikus egyházzal teljes közösségben lévők egymásnak a szentmisén járulhatnak szentáldozáshoz. Köztünk a különbség nem teológiai, hanem csak a liturgiában, a szertartásban van némi különbség, ugye a keleti és a nyugati rítusban, de a szentáldozás, az eukarisztia szentségéről való tanítás ugyanaz a görög katolikus és római katolikus egyházban, tehát teljes érvényességgel járulhat egy római katolikus szentáldozáshoz a görög katolikus liturgián, és egy görög katolikus a római katolikus szentmisén, tehát ebben semmi probléma nincs, de protestáns felekezetekkel kapcsolatban nincs úrvacsora vagy oltári szentségben közösség, pontosan ezért protestáns egyházak, pontosan ezért ugye külön teológiai tanítással rendelkeznek, mert nem mindenben ugyanazokat a nézeteket, ugyanazokat az elveket, tanítást valljuk, pontosan ez a különbség közöttünk, Éppen ezért egy református vallású keresztény nem járulhat szentáldozáshoz a római katolikus szentmisén. Ugyanúgy nem járulhat úrvacsorához a római katolikus vagy a görög katolikus egy református templomban. Tehát erre nagyon kell figyelni, hogy egymást ne bíztassuk olyanra, amit egymással ellentétes felekezetek tanítanak. Tehát legfontosabb, hogy felkészüljünk testileg és lelkileg, olyan mehet áldozni, aki megvan keresztelve, és volt első áldozó, illetve amit Kriszta mondott, ugye nagyon fontos, hogy a szent áldozás előtt belátható időn belül elvégezte a Szent Jónását. Na most ebbe is sok minden ilyen rémhír kering ugye az éterben. Vannak olyan helyek, olyan közösségek, ahol például régen azt tanították, hogy minden egyes szent áldozás előtt el kell menni gyónni. Ugye ez így nem állja meg a helyét természetesen, és nagyon sokan azért nem mennek áldozni, mert azt hiszik, hogy minden gyónás, minden áldozás előtt gyónni kell. Ugye tudjuk, hogy mikor kell gyónni.
Amikor van súlyos bűnünk.
Így van, de csak akkor kell szentgyónást végezni, amikor az embernek olyan súlyos vagy halálos bűne van, ami miatt gyakorlatilag el van zárva a szentáldozás lehetőségétől. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Bármikor, hogyha éppen két naponta valaki elkövetett egy súlyos bűnt, és akkor azt meg kell gyónni, akkor meg kell gyónni. De ha nincsenek súlyos bűnei, akkor nem kell minden szentáldozás előtt gyónni. Elég mondjuk egy megszabott időközönként, mondjuk havonta vagy két havonta rendszeresen gyónni, de minden vasárnap, minden szentmise előtt nem szükséges az, hogyha nincs súlyos bűnünk, hogy elvégezzük a szentgyónásunkat. De azért időszakonként, tehát belátható időn belül rendszeresen érdemes végezni a szentgyónást. És akkor itt meg is állnánk egy pillanat, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi a ti tapasztalatotok, hogy mi az az idő köz vagy idő intervallum, amiben úgy egészségesnek látjátok ti például a szentgyónás elvégzését. Hogy mit gondoltok erről a témáról, hogy mennyire gyakran kell gyónni, mennyire gyakran érdemes gyónni?
Szerintem ez attól függ, hogy ki milyen vagyis hogy mondjam, hol tart az Úrral való kapcsolata szerintem. Én havonta szoktam gyónni, de szerintem nekem kellene két hetente, sőt sokszor hetente is. Nem is a súlyos bűn miatt, mert ugye mondtad a súlyos bűn, hanem szerintem azért is, mert hogy letenni azokat a dolgokat, amikkel úgy küzdünk, vagy valami, tehát hogy én nekem ez is fontos lenne. De valahogy úgy jön ki most, hogy havonta, tehát hogy...
Ugye már nagyon sokan úgy gyónnak, hogy ilyen tételesen mondjuk a megszokott bűneiket, de akkor, ha jól értelmezem, akkor szerinted, a te véleményed szerint a szentgyónás ettől sokkal több, mint hogy elmondok valamit.
Szerintem amit... igen. Szerintem pont ez az, hogy nagyon sokan, tehát amikor beszélgetek protestáns tesókkal is, akkor meg ugye nekem a barátaim nagy részt ugye nem katolikusok, akkor mindig ez van, mert a gyónás, meg a bűneim, meg a pap, és akkor hogy nem csak arra van a gyónás, hogy lepakoljam ugye a bűneimet, hanem arra, hogy a küzdelmeimet is, meg amik nyomasztanak, meg esetleg, tehát én azt gondolom, hogy ha valamire elbukok, és nem feltétlenül súlyos bűn, azt is elmondhassam ott. Ez nekem fontos, és pontosan én nekem ezért lenne jó, hogyha két hetente sikerülne gyónnom, csak már ugye az is, tehát az is arra is figyelni kell, hogy ne legyen az ember aggályos szerintem.
Igen, hát nyilván nagyon fontos, mert...
Jó, hát csak mert nekem ez volt, és akkor ezért kellett, ugye ezért mondta az előző káplánatja, hogy próbálj meg havonta gyónni.
Igen, tehát ezért nagyon fontos, hogy legyen egy rendszer a gyónásunkban, tehát ez fontos, hogy legyen egy rendszer benne, mint ahogy a fizikai életemben is a gyógyszereket, aki gyógyszert szed, azt tudja, hogy azt csak rendszeresen lehet szedni, úgy az orvos fölírja, ez a lelki gyógyszerekkel is így van, tehát se túlzásba nem szabad vinni, se elhanyagolni nem szabad, hanem a megfelelő módon kell élni ezekkel a lehetőségekkel, de mindenképpen a gyónást is újra kell egy kicsit értelmezni. Talán erről már egyszer beszélgettünk itt a műsorban, de most, hogy az oltári szentségről beszélünk, érdemes egy picit megállni, hiszen tudjuk, hogy az első áldozás előtt ugye erre külön felkészítettek bennünket, és azért is álltam itt meg egy picit, hogy emlékeztek vissza, amikor ti készültetek az első áldozásra, vagy ugye felnőttként, vagy gyerekként, hogy mennyire volt ott a gyónásnak, a bűnbánatnak fontos szerepe a ti felkészülésetekben, mennyire kapott az első áldozásra, a szent áldozást megelőzően, ugye ez ilyen nagy hangsúlyt, vagy kevésbé kapott hangsúlyt, mi az a, az a tendencia, amit most éppen beszélgettünk egy családdal nem régiben, és ők mondják, hogy az unokáik külföldön élnek, és ott az első áldozás előtt például nincsen gyónás. Tehát ott már ez nem, nem létezik. Csak az első áldozásra készülnek, és gyónás nélkül első áldoznak, tehát nincs első gyónás.
Tehát én felnőtt fejjel lettem első áldozó, és ugye nekem a kereszteléssel egybe egy szertartásom belül volt a, az első áldozásom, úgyhogy nekem érdekes volt ilyen szempontból, de nyilván tehát ezt szerintem a múltkor is, amikor erről beszélgettünk, elmondtam, hogy nekem borzasztó nagy lelki teher volt, hogy az első gyónásom az hogyan fog zajlani, mit kell elmondanom, milyen mélységben, és hogy akkor, amikor első alkalommal részesülhetek az áldozás szentségében, akkor olyan lelki állapotban legyek, mint ahogy én azt gondoltam, hogy a Jóisten elvárja tőlem. És ezt kellett nekem feloldani, mert nagyon sokáig beszélgettünk erről akkor a felkészítő atyával, hogy én annyira rá voltam erre görcsölve, hogy ilyen nagyon szisztematikusan elképzeltem, hogy így mentem végig a bűnökön, hogy mint egy listát így próbáltam felállítani észérvekkel, vagy ésszel, hogy mi az, amit elkövettem, vagy mi az, amit nem, és akkor én nagyon izgultam, hogy, hogy csak nehogy bekövetkezzen valami változás egészen addig, amíg a, az első áldozáshoz nem járulhatok. És nyilván ez most azért sok minden megváltozott, azért eltelt jó pár év. Merem remélni, hogy máshol tartok már én is a jó Istennel való viszonyomban, úgyhogy én eljutottam addig, hogy, hogy körülbelül nálam is ez az egy hónapos gyónási idő az, ami beállt, és érdekes, amit Kriszta mond, mert én is azt érzem egyébként, főleg amikor közeledik valami olyan esemény, ami, ami még inkább fontos számomra, hogy, hogy akkor... akkor nem is egy elvárás, de egy mindenképpen úgy szeretnék a szent áldozáshoz járulni, hogy mindent, tehát még a legapróbb bűneimet is meg tudjam gyónni, mert akkor érzem úgy, hogy teljesen méltó vagyok arra, hogy ott legyek az oltár előtt.
És a te életállapotodban szerinted milyen gyakran kell gyónni?
Na hát ez egy jó kérdés.
Hogy milyen gyakran kellene gyónni?
Szerintem a havonta minimum. Tehát ez a, én úgy gondolom, hogy a minimumot teljesítem.
Volt már olyan, aki tőlem megkérdezte, hogy hát mit lehet annyit gyónni, elég egy évbe egyszer. Ugye, tehát ezért is mondom, hogy érdemes hát itt megállni egy picit és elbeszélgetni róla, hogy a gyónás az most nem arról szól, hogy én megöltem-e valakit, vagy nem, mert sokan úgy jönnek gyónni, hogy hát atyám, hát nekem nincs is bűnöm, én embert nem öltem. Tehát hogy van, aki ilyen bűnökben gondolkodik, ugye, hogy azért nem jön gyónni, mert hát végül is nem ölt meg senkit, vagy ilyen hasonló óriási nagy bűnöket nem követett el, de ugye most ez egyre jobban kikristályosodik, hogy azért a gyónás nem erről szól, hogy most valaki ölte embert, vagy nem ölt embert, hanem sokkal többről szól a gyónás.
Igen, csak nagyon, szerintem nagyon sok embert az is visszatart, hogy, hogy vannak olyan atyák, akik például beszélgetnének arról az adott kérdésről, ami esetleg felmerül ott a gyóntatószékben, és ilyenkor szerintem van olyan, aki erre nem nyitott, vagy nem tud úgy válaszolni, vagy van valamilyen elvárása az adott atyával szemben, vagy saját magával szemben, hogy neki ott hogy kéne viselkedni, vagy a másiknak hogy kéne viselkedni, és akkor nem, neki ez kényelmetlen, vagy kellemetlen.
Én meg az jutott eszembe az előbb, mikor beszéltél, és mondtad ezeket a dolgokat. Tehát, hogy nem merünk szembenézni a bűneinkkel igazából. Tehát, hogy mit kell gyónni. Minden ember tudja szerintem, hogy van mit. Én biztos vagyok benne. Csak egyszerűen volt egy időszak, amikor magamon is észrevettem ezt, és akkor ezt orvosolni kellett, és nem volt könnyű. Tehát nem így voltam ezzel korábban, hanem jött egy ilyen időszak, amikor egyszerűen nem voltam hajlandó, nem bírtam szembenézni a saját bűneimmel. Pedig nagyon sok más nem követtem el, mint előtte, de nyilván voltak azért bőven, meg vannak bőven, és egyszerűen, tehát, hogy mert nem tudják az emberek, hogy mi az, de én azt gondolom, hogy ha este leülök és lelkiismeretvizsgálatot tartok, akkor a Jóisten meg fogja mutatni, meg hogyha lelkiismeret, tehát, hogy ha érzek valamivel kapcsolatban lelkiismeret furdalást, mondjuk az adott napom, valami, mindenkinek van, akinek van lelkiismerete, lelkiismeret furdalása, akkor szerintem azt nyugodtan fel lehet írni alapra, és meg lehet gyúlni, én azt gondolom. Tehát, hogyha esténként visszatekintek a napomra, akkor biztos, hogy a Jóisten megmutatja, hogy mi az, amit meg kell gyónnom. És szerintem ez fontos lenne.
Igen, tehát a ma emberének egy nagyon nagy kihívás az, hogy csúnya így megkérdezni, hogy van-e még lelki ismeretünk, de én azt gondolom, hogy manapság nagyon sok embernek nem jelez a lelki ismerete.
Hát, vagy jelez, csak
jelez,
nem hallja meg.
Jelez, hogy felnyomja.
Igen.
Tehát... Én azt gondolom.
meg pont ez, amit Kriszta mondta, tehát hogyha szerintem elindulni nehéz ezen az úton, hogy naponta megvizsgáljuk azt, hogy mi az, ami tehát ezen végig menni, erre időt szenni, hogy ne feküdjünk úgy le, hogy nem mentünk végig a napunkon, és nem néztünk magunkba, hogy mi az, amit esetleg másképp kellett volna akár csinálni. Ha csak ilyen szinten is végig megy az ember, akkor azért addig, amíg eljut a gyónásig, azért szerintem meg tudja jegyezni bárki, vagy ha nem tudja, akkor felírja, hogy mi az, ami esetleg eszébe jutott. És akkor nyilván azt már azért el tudja dönteni, hogy ez most halálos bűn, súlyos bűn, vagy egyáltalán nem is bűn, csak ő érzi úgy, hogy ez neki valamilyen rossz érzést okozott.
Egy érdekes kérdés, csak most tőled megkérdezem, Timi, mert nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy nincs idejük erre. Mi az, ami segít abban, hogy egy főállású anyuka, hétköznapokban dolgozó embernek legyen ideje arra, hogy este le tudjon ülni és megvizsgálja a lelki ismeretét? Ugye neked 3 gyereked van, férjed van, munkahelyed van, sok minden leköt meg lefoglal, hogy tudod mégis beiktatni az imádságot, vagy a lelkiismeret vizsgálatot. Tehát, hogy egy kicsit cáfoljuk meg ezt a, azt gondolom, amit Kriszta mondott, egy kicsit talán arra haj ez az egész, hogy az ember nem mer szembenézni, hogy keres néhány kifogást, de cáfoljuk meg, hogy van-e idő 3 gyerek mellett, egy férj mellett és munkahely mellett lelkiismeretet vizsgálgatni így esténként.
Hát jó, most ezt elüthetném azzal, mindenkinek arra van ideje, amire szánja, de egyébként tényleg így van. Magamból kiindulva, tehát sajnos én nem töltök órákat ezzel. Szívesebben töltenék több időt, főleg, hogyha nem vagyok nem fizikailag, hanem inkább lelki értelemben annyira fáradt, hogy oda tudja koncentrálni arra, amit éppen itt csinálok, de én úgy gondolom, mert ezt szerintem már mondtam, hogy én reggel úgy kelek fel, hogy az evangéliumot elolvasom aznapra minimum, tehát ha nem is tudok végigmenni minden egyes szentírási részen, ami az adott napra van beosztva, de az evangéliumot minimum elfogom, vagy mindig elolvasom reggel, tehát ezzel indul a napom. És az, hogy este megvizsgáljam, az pedig a lelkiismeretemet, vagy végigmenjek a napomon, az szintén nem egy akkora időtartam, ami nem fér bele bárkinek szerintem. Tehát ez most nem órák kérdése.
Van-e különbség úgy szentáldozáshoz járulni, hogy nem voltam előtte gyónni, vagy a szentgyónás után? Lehet-e ilyen különbséget tenni, hogy például az ember magabiztosabban megy a gyónás után, vagy más a lelki élmény, mint a gyónás előtt?
Én szerintem nem. Legalábbis lehet egy furcsa, de tényleg nem. Tehát én nem gondolok már arra, hogyha tényleg úgy végzem a szentgyónásomat, ahogy az akkori ismereteim, meg tudásom, meg igazságismeretem van, tehát hogy nem tudom mennyire értető, tehát hogy ahol tartok, és annak megfelelően végzem a szentgyónást, akkor tudom azt, hogy mehetek áldozni. Tehát hogyha a lelkiismeretem ébren tartom, akkor szerintem igen. Tehát hogy nem függ attól, hogy most előtte voltam egy gyónni.
De én arra értettem a kérdést igazából, hogy a szentgyónás után van egy olyan lelki élmény, hogy szabadabbnak érzed magad, és akkor nyugodtabb lélekkel mész áldozni.
Én már szerettem volna kézenként, ez kegyelem, vagy tényleg kell, hogy legyen ilyen érzés? Kell, persze ez itt egy nem megfelelő szó. Csak...
Alapvetően szerintem azért nem kell, mert hogy ez nem egy érzés, hanem inkább egy tapasztalat. Hogy az Isten megbocsátott. Ennek a tapasztalata.
Ezért... De hogy tapasztalom meg?
A szentgyónásban. Pontosan a szentgyónás adja meg azt a kegyelmet, ugye a bűnbocsátó kegyelmet, és a Jóistennel való találkozás kegyelmét, ami nem érzésként jön át, mert lehet, hogy nem vagyok olyan akkor lelki hogy? Állapotban, hanem ez a kegyelem, ami nem érzés, amit nem tudunk pontosan szavakkal leírni, mi az a kegyelem, hanem ez egy isteni ajándék, hogy kijövök, és lehet, hogy én azt mondom, hogy ez egy érzés, mert emberileg ezt a szót tudom rá használni, de tulajdonképpen abban a pillanatban ez a kegyelem, hogy megérintette valami a szívemet, és ez alapvetően nem egy érzés, hanem egy tapasztalat, hogy találkoztam az irgalmas Istennel. Ezt nevezzük Isten tapasztalatnak, vagy Isten élménynek. Ami nem egy érzés, hanem egy olyan tapasztalat, egy olyan megélt pillanat, hogy én most másként jöttem ki a gyóntató székből, mint ahogy bementem. Ennek az élménye.
Hát nyilván szerintem ezért megyünk gyónni, hogy ez az érzés meg legyen, mert másképp nem is az érzés, hanem az, hogy tudjunk szentáldozáshoz járulni. Tehát én legalábbis azért megyek el gyónni, hogy tudjak szentáldozni. Tehát...
Így van. És akkor a fontos kérdés, amiért a műsort is elkezdtük, hogy ki az, aki szentáldozáshoz járulhat. Eljutottunk odáig, hogy aki meg volt keresztelve, korábban aki volt első áldozó, így van, aztán utána, amit mondtál te is, hogy egy feltétele az, hogy megtartsuk a szentségi böjtöt, hogy a szentségi böjt azt jelenti, hogy a szentáldozás előtt egy órával nem veszünk magunkhoz semmit, csak vizet és orvosságot vehetünk be, de alapvetően csak vizet szabad inni a szentáldozás előtt, semmilyen szilárd táplálékot, vagy gyümölcslét, vagy bármilyen más folyékony italt nem vehetünk magunkhoz a vízen kívül. Ugye, tehát éppen azért, mert a legszentebb és az ember számára egyik legcsodálatosabb pillanat, amikor a jó Istennel ilyen formában is találkozunk, ezért teljesen tisztának kell lennünk a szentáldozás előtt. A szentáldozásnál ugye egy érdekes, amit talán sokan tudnak, lehet, hogy sokan be sem tartanak, például nem járulhat szentáldozáshoz az, aki haragot tart. Ugye Jézus mondja az egyik szentírási részben, szoktuk olvasni gyakran, és ugye a békeköszöntés pontosan ezért lett bevezetve a szentmisébe is, hogy ha haragszol testvéredre, vagy panaszod van a másik ellen, tedd le az adományodat az oltárhoz, menj haza, előbb békülj ki testvéreddel, és utána gyere vissza, és ajánld fel az áldozatot az Istennek. Ez egy nagyon fontos szentírási rész. Tehát haraggal a szívemben nem járulhatok szentségekhez. Azért, mert az isteni jóság, az Isten kegyelme nem fér összeférhetetten az emberben lévő haraggal vagy gyűlölettel, tehát akiben ilyen érzések vannak, az nem járulhat szentáldozáshoz, mert az Isten szentségével, kegyelmével, nagyságával, irgalmasságával az én haragom, irgalmatlanságom és szeretetlenségem nem fér össze. Ugye ez a kettő kizárja egymást, szemben áll egymással. Aztán az sem járulhat szentáldozáshoz, aki házasságon kívüli kapcsolatban, élettársi kapcsolatban él a párjával. Ez is egy örökös vita az egyházban, illetve hát inkább a hívek körében, hogy az egyház mennyire lemaradott, meg ómódi, meg nem akar a nézeteit változtatni. De nyilván ez is egy fontos szempont, hogy ragaszkodjunk az értékeinkhez, ragaszkodjunk a normalitáshoz. Tehát azok, akik házasságon kívül együtt laknak, együtt élnek, ők sem járulhatnak szentségekhez. Mindaddig, amíg nem rendezik a házasságukat. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Rendeznünk kell az életünket ahhoz, hogy Isten, aki a rendnek az Istene, be tudjon lépni az életünkbe. Tehát ahhoz az én életemben is viszonylagos rendnek kell lennie. Nem járulhatnak szentáldozáshoz továbbá azok, akik elváltak és újra házasodtak. Ugye itt ezt azért hangsúlyozom ki, mert nagyon sokszor szenvednek amiatt, akiket mondjuk otthagytak például, nem elváltak, hanem egyszerűen az egyik fél lelépett és otthagyta a másikat, és nem mer jönni, gyónni, meg áldozni, és esetleg csak 10 év múlva derül ki, hogy jöhetett volna. Ugye itt az az alap magatartása az egyháznak, hogy mindaddig, amíg valamelyik fél nem köt újabb házasságot, járulhat a szentségekhez. Tehát két lehetőség van, vagy helyrehozza, gyógyítja a régi kapcsolatát, vagy nem keres újabbat. Tehát amíg ugye az egyik fél az elváltak közül egyedül él, nem köt újabb házasságot, polgári házasságot, addig járulhat a szentségekhez. Ugye mi vagy a házasság törés ilyen formában még nem történt meg, a házassági köteléknek ugye a megsértése vagy fel, vagy összetörése ilyen formában nem történt meg, hiszen a fél bár nem él együtt a másikkal, ezt így mondjuk, hogy ágytól és asztaltól való távolságban élnek egymástól, de nem kötött újabb házasságot. Addig járulhat a szentségekhez. Amint egy új fél, tehát egy harmadik fél bekerül a képbe, és az illető egy új polgári házasságot köt, vagy élettársi kapcsolatba kerülnek, onnantól kezdve nem járulhat a szentségekhez, mert nincs rendezve az életében az, ami egy alapvető rendet kíván az embertől. Ezekre oda kell figyelnünk valamennyiünknek, és arra is, hogy mindaz, amit megtehetünk, azt tegyük meg. Tehát, hogyha lehetőségünk van rendezni a házasságunkat, akkor rendezzük. Hogyha lehetőségünk van gyónni, akkor ne menjünk úgy áldozni, hogy előtte nem végeztük el a szentgyónásunkat. Ne vegyük komolytalanul azt a szentséget, amit Isten ajándékként adott nekünk. Ezek a szentáldozásnak a feltételei. A szentáldozás az életünknek az egyik csúcsa és forrása, éppen ezért csak akkor tudunk ebből táplálkozni, hogyha megértjük és megtaláljuk ennek a forrásnak az igazi értelmét és örömét. Műsorunk végéhez érve szeretettel köszönjük meg a kedves rádióhallgatóknak, hogy ma is velünk tartottak, hogy együtt elmélkedtünk az oltári szentség iránti tiszteletről, a szentáldozásra való készületünkről. Mindenkinek kívánunk további kellemes rádiózást és a hitünk szent titkaiba való mélyebb megtapasztalásokat és elmélyülést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük. Itt a